Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, reformáció ünnepében vagyunk. Luther Márton egyik énekét énekeljük ma. A 217-es dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből. A 217-es énekünk első versét énekeljük fennállva. 217-es dicséret első verse. Bűnösök, hozzád kiáltunk.
Bűnösök, hozzád kiáltunk, Úristen, könyörülj rajtunk. Nyisd meg a te füleidet, hallgass meg könyörgésünket, mert ha te
foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk a második és a harmadik versei éneklésével. 217-es dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik: nagy a te irgalmasságod, a bűnt te megbocsáthatod. reformáció ünnepi istentiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a sorozatunkat, és majd ezt a mai üzenetet fogjuk hozzá kapcsolni a reformáció ünnepéhez, hiszen Isten igéje élő és ható és valóban erről beszél nekünk, a szív reformációjáról. A sorozatunkban pedig a Mózes első könyvéből a 44-es fejezetet olvasom, valamennyi versét hallgassuk, a hosszú ige szakaszt figyelmesen. Ott tartunk, hogy ugye másodjára visszaértek a testvérek Józsefhez, gabonát kérnek, viszik Benyámint, és ez volt a feltétel, hogy jöjjenek még egyszer, és meg fogja őket József megint próbálni. Hallgassuk az igét Mózes első könyve 44-es fejezetéből. Ezután József ezt parancsolta a háza felügyelőjének. Töltsd meg ezeknek az embereknek a zsákjait élelemmel, amennyit csak elbírnak vinni, de mindegyiknek a pénzét tedd a zsákja szájába. Serlegemet, az ezüst serleget pedig tedd a legkisebb zsákjának a szájába, gabonájával, gabonája árával együtt. Ő e szerint cselekedett, ahogyan megmondta neki József. Reggel, amikor világos lett, útra bocsátották az embereket szamaraikkal együtt. Kimentek a városból, de még nem jártak messze, amikor József azt mondta a háza felügyelőjének. Indulj, fuss utánuk azoknak az embereknek, ha utoléred őket, ezt mond nekik. Miért fizettetek rosszal a jóért? Hiszen ez az, amiből inni szokott az uram, sőt jósolni is ebből szokott, rosszul tettétek, amit elkövettetek. Amikor utolérte őket, el is mondta nekik ezeket a szavakat, ők azonban ezt felelték neki. Miért mond ilyet az én uram? Távol legyen szolgáitól, hogy ilyesmit tegyenek, hiszen azt a pénzt is visszahoztuk neked Kánaán földjéről, amit zsákjaink szájában találtunk. Hogyan loptuk volna, hát urat házából ezüstöt vagy aranyat? Akinél megtalálják szolgáit közül, az halljon meg, mi magunk meg rabszolgái leszünk uramnak. Ő ezt mondta, legyen hát úgy, ahogyan mondtátok, de csak az lesz a rabszolgám, akinél megtalálják, ti szavatok maradtok. Erre mindegyikük sietve lerakta a zsákját a földre, és kinyitotta a zsákját. Ő pedig végig kutatta azokat, a legnagyobbikén kezdte, és a legkisebbikén végezte, és megtalálta a serleget Benyámin zsákjában. Ekkor ezek megszaggatták felső ruhájukat, majd mindegyik fölrakta a terhet a szamarára, és visszatértek a városba. Amikor Júda és testvérei bementek József házába, ő még otthon volt, és földre borultak előtte. József ezt mondta nekik, hogy csinálhattatok ilyet? Hát nem tudjátok, hogy a magamfajta ember jósolni szokott? Júda így felelt, mit mondjunk az én uramnak, mit szóljunk, és mivel igazoljuk magunkat? Isten hozta napvilágra szolgáid bűnét. Most már a szolgái vagyunk az én uramnak, mi is, meg az is, akinél a serleget megtalálták. De ő ezt mondta, távol legyen tőlem, hogy ezt tegyem. Csak az lesz a rabszolgám, akinél a serleget megtalálták, ti pedig menjetek el apátokhoz békességgel. Ekkor Júda odalépett hozzá, és ezt mondta, kérlek, uram, hadd szóljon egy szót hozzád, uramhoz a te szolgád, és ne gerjedj haragja szolgád ellen, hiszen olyan vagy te, mint a fáraó. Amikor az én uram ezt kérdezte szolgáitól, van-e apátok, vagy testvéretek? Akkor mi azt feleltük az én uramnak, öreg apánk van nekünk, és annak egy öregkorában született fiatal gyermeke. Ennek a bátyja meghalt, és mivel ő egyedül maradt, meg az anyjától, ezért szereti őt az apja. Te ezt mondtad szolgáidnak, hozzátok előtt hozzám, hadd lássam saját szememmel. Mi azt feleltük az én uramnak, nem hagyhatja el a fiú az apját, mert ha elhagyja, meghal az apja. Te akkor ezt mondtad szolgáidnak, ha a legkisebb öcsétek nem jön el veletek, ne kerüljetek többé a szemem elé. Mi elmentünk apánkhoz, a te szolgádhoz, és elmondtuk neki az én uram beszédét. Mikor aztán apánk azt mondta, hogy vásároljunk megint egy kis élelmet, mi azt feleltük. Nem mehetünk el, csak akkor megyünk el, ha velünk lesz a legkisebb testvérünk, mert nem kerülhetünk annak az embernek a szeme elé, ha a legkisebb testvérünk nem lesz velünk. Ekkor apám, a te szolgád ezt mondta nekünk, ti is tudjátok, hogy csak két fiút szült nekem a feleségem. Az egyik elment tőlem, és én azt gondoltam, biztosan vadállat tépte szét, nem is láttam mindmáig. Ha ezt is elviszitek tőlem, és szerencsétlenség éri, akkor a bánat miatt juttatjátok őszfejemet a halottak hazájába. Ha úgy térek most vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nem lesz velünk ez a fiú, akihez lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal, és szolgáid a bánat miatt juttatják apánknak, a te szolgádnak őszfejét a halottak hazájába. De szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért. Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljem vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád, e fiú helyett, uram rabszolgájaként, ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem. Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat éri. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és még a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, téged dicsérünk, és téged magasztalunk minden ünnepére, amelyet nekünk szereztél. Köszönjük azt a csodát, hogy te magad tervezted, gondoltad ki a mi ünnepeinket, ahogy az ószövetségi népnek is te adtál ünnepeket. Te magad tanítod azt, hogy az ünnep azt jelenti, hogy elmenni a veled való találkozóra. Dicsérünk azért, amit az egyház történelemben cselekedtél, hogy népet szereztél magadnak minden időben, és a történelem viharaiban, a sátán támadásai között csodálatosan őrzöd, tartod a te népedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy vannak hívő emberek ebben a modern, istentelen korban is, és a te igéd szól, hangzik szerte a világon, és keresi azokat a szíveket, akik meghallják azt és engednek neki. Köszönjük, Urunk, azt a csodát is, hogy már olyan védtelennek tűnik, kiszolgáltatottnak tűnik az egyház ebben a világban. Mégis olyan üllőnek bizonyult az egyház, amelyen nagyon sok kalapács elkopott, hogy nem tudják elpusztítani a gonosz erők a te népedet. Így kérünk, hogy újíts meg bennünket, ahogy a reformáció korában is megcselekedted. Cseleked meg a mostani korokban is, hogy személyeket, gyülekezeteket, egyházakat, népeket újíts meg, igéddel, szent lelkeddel. Hadd hozzuk eléd, Urunk, a saját kis gyülekezetünket, különösen a gyászoló szívűekért kérünk. Hajolj le mindazokhoz, akik mélységben, gyászban, fájdalomban vannak, és vigasztald meg őket a gyászukban. Emeld fel őket a mélységből, és a mennyei reménységgel töltsd meg a szívüket. Rád bízzuk a betegjeinket, a szenvedőket, rád bízzuk mindazokat, Urunk, akik valami nagy terhet hordoznak. Légy az ő szabadítójuk. Mutasd meg nékünk jóságodat, hatalmadat rajtunk, cselekedj velünk szereteted nagysága szerint. Áld meg a mai igét is, és a szívünket is, hogy azt megértsük, befogadjuk. Formálj, taníts, ments meg minket magadnak, Urunk. Amen. Kedves testvérek, egyetlen egy ige verset fogok olvasni az imént olvasott ige szakaszhoz. Ez pedig a példabeszédek könyvében van megírva, a példabeszédek 14-es fejezetében a 33-as verset olvasom. Tehát az igehely példabeszédek könyve 14. fejezet, a 33-as vers pedig így hangzik belőle. Az értelmes ember szívében bölcsesség lakik, de az is kitudódik, hogy mi van az ostobákéban. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, vannak idők és alkalmak, amikor Isten megpróbálja az embert. Megpróbálhat egy embert Isten, megpróbálhat egy egész családot, megpróbálhat egy népet, és megpróbálhatja Isten az egész világot. Amikor Isten próbát cselekszik, akkor mindig a szív vizsgázik. Így is mondhatnánk olyan egyszerű definícióval, hogy Istentől jövő próba az mindig a szívnek a vizsgája. És a próbában mindig kiderül, hogy mi van az ember szívében. A mai címünk így hangzik, próba és vizsga. Tehát ez a mai címe az istentiszteletünknek, próba és vizsga. József történeténél ott tartunk, hogy a testvérek másodjára vannak Egyiptomban Józsefnél, és gabonát vesznek, viszik Benyámint is, ahogy feltételként szabta ezt József korában, hogy ne kerüljetek a szemem elé, ha legkisebb öcséteket nem hozzátok, megvendégeli őket, náluk ebédelnek, Józsefnél alszanak, és azt a parancsot adja József a háza felügyelőjének, még egy utolsó nagy próbába bocsátja a testvéreket, adjál nekik gabonát, pénzüket vissza a zsák szájába, de a legkisebb zsákjában rejtsd el az ezüst serlegemet. Indítsd őket útnak reggel, vagy menj utánuk, képzeljétek el azt, hogy elindulnak haza a testvérek, minden rendben van, jaj de jó, kegyelmet találtunk ennél az egyiptomi uraságnál, És megy utána József felügyelője katonákkal a testvéreknek, megállítják őket egészen az út elején, hogy valamit elloptatok, valami eltűnt a házból, egy ezüst serleg. Átkutatják ezzel a legidősebb testvéren, Rubenen, és a legkisebbnél, Benyáminnál megtalálják a serleget. Vissza Józsefhez, ott állnak előtte megint, leborulva, és megható ez az egész, ahogy Júda elmondja Józsefnek az egész történetet. Megható, ahogy kezességet vállal Benyáminért. Megható és megindító, ahogy kész lenne a saját életét föláldozni, hogy többet nem megy haza, ott marad egyedül rabszolgának egész életében, nem látja a feleségét, a családját, de mindenképpen vállalna mindent azért, hogy Benyámin hazajusson az apjához. Eddig olvastuk a történetet, és nézzük a tanítását. Az első pontunk, testvérek, az, hogy József a megváltozott szívet keresi a testvérekben. Ő arra kíváncsi, hogy mi van a testvérek szívében. És József előképe Jézus Krisztusnak, Krisztus pedig ugyanezt keresi mindig bennünk is. Mindig az Úr keresi a megváltozott szíveket. Arra kíváncsi Isten, hogy mi van a te szívedben. Nem arra, hogy mi a látszat, mi az, amit kifelé mutatsz. Az mellékes. A szívben mi van? A köszöntő ige, ugye 1 Sámuel 16.7b igéje, ez Sámuelnek mondja Isten Dávid felkenetésekor, amikor Isaihoz elküldi Sámuel prófétát az Úr, hogy menj el a betlehemi Isaihoz, az ő fiai közül szemeltem ki az új királyt, kent fel királyá. És elmegy Sámuel, és nem tudja, hogy kit kell felkenni, csak azt tudja, hogy a betlehemi Isainak a fiai közül, és ennek a férfinak, egy büszke férfi lehetett, 8 fia volt. És oda érkezik, és szól Isainak, hogy hát hozd a fiaidat, szeretnék velük találkozni. És a büszke apa elkezdi az első szülöttel, másodszülöttel, és mind leírja a Biblia, hogy jóképű, daliás, marcona, izmos férfiak, szemre gyönyörködtetők, és Sámuel próféta is így gondolkodik, hogy hú, hát annyira jól néznek ki, olyan belevaló legyenek, biztos ő! És Isten mondja neki, hogy ne nézz a megjelenésére. Ne nézz a külsejére. Nem ő az. És végighozzák az első hetet. És mondja Sámuel, nem őket választott az Úr. Nincs még fiad? De van, hát a legkisebb kim van a nyájnál. Ő Dávid. Ekkor mondja ugye Isten Sámuelnek, hogy ne nézz a külsőre, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, Isten azt nézi, ami a szívben van. Ó, de nehezen tudjuk ezt megtanulni. Mennyi házasság kötetett már ezen a világon a szemek alapján, hogy nem nézte meg egyik fél sem, hogy a másiknak a lelke meg a szíve milyen. Mert hát teljesen el volt varázsolva, hogy a külseje gyönyörű. Nem minden a külső, sőt. Nagyon sok férfiú és nagyon sok leányzó választott már bele, nagyon rosszba, mert csak a külsőt nézte. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Istent a szív érdekli. Amikor itt vagyunk Isten házában, itt vagyunk a templompadokban, akkor a csendes percben imádkozol. Isten szent lelke átkutat téged, megnézi, hogy mi van a szívedben. És ő előtte nem tudjuk megjátszani magunkat, nem is kell. Az embereknek rengetegszer mást mutatunk, mint amik vagyunk. Istent nem tudjuk becsapni. Pontosan tudja, hogy ki vagy. József is a testvérek szívére kíváncsi. Jézus Krisztus is a te szívedre kíváncsi. Ez pedig akkor fog kiderülni, hogyha próba alá helyez téged Isten. József is a testvéreket próba alá helyezte, Isten bennünket is megpróbál. Hadd mondjam így neked, testvér, nem sokára meg fogsz próbáltatni. Mert Isten kíváncsi a te szívedre. A próba nem kísértés. Itt nagyon fontos, hogy megtanuljunk bizonyos bibliai fogalmakat. Sokszor találkozom ezzel, hogy bibliaolvasók is bizonyos bibliai fogalmakat kevernek, rosszul használnak. Ugye például van a próba és a kísértés szavunk. A próba az, amit Isten ad. És a próbának az a célja, hogy kiderüljön, mi van a szívedben, megerősödjön a hited. A kísértés soha nem Istentől van. A kísértést a sátán adja, valami rosszal, gonosszal akar kísérni. Az ő célja, hogy elbuktasson, leválasszon Istenről. Ezért a próba meg a kísértés soha nem ugyanaz. Jakab apostol a levelében írja, hogy Isten nem kísérthető a gonosszal, és ő maga sem kísért senkit sem a gonosszal. Próba és kísértés teljesen más dolgok, mi is tegyünk különbséget. Ugyanilyen pár például, amit sokszor hallom az emberek használatában, szóhasználatában, hogy nem értelmeznek helyesen, a kereszt és a tövis. Ugye Jézus mondja, hogy aki nem veszi fel az ő keresztjét, nem követ engem, az nem méltó hozzám. Pál ugye, amikor a betegségéről beszél 2 Korintus 12-ben, azt mondja, tövis adatott a testembe, hogy gyötörjön. Kértem az Urat, hogy gyógyítson meg, de maradt a tövis, Isten nem vett el azt a betegséget, inkább azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végezhetik el. Kereszt és tövis. A kereszt az, amikor a hited miatt szenvedsz valami hátráptételt, szenvedést, valami negatív dolgot. Az kereszt. A tövis meg valami olyan teher, lehet egy betegség, amit valami más célból ad Isten. Ezt az emberek össze szokták keverni, és mit tudom én, van akinek van egy házártos anyósa, egy nagyon gonosz szomszédja, azt mondja, ez az én keresztem. Nem, az nem kereszt. Az tövis. A kereszt az, hogyha téged azért rúgnak ki a munkahelyedről, mert keresztjén vagy. A kereszt az, amikor elkezdenek téged megalázni, mert Jézusban hiszel. Amikor kigúnyolnak a hitedért, az kereszt, azt vállalni kell. A tövis az megint más. Kereszt és tövis, más-más fogalmak, itt pedig ugye előjön próba és kísértés, más-más fogalmak. Tehát a próba nem kísértés. Isten a próbát azért adja, hited megerősödjön, a szíved nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van ott, mi alapján döntesz, mi a te értékítéleted, ennek napvilágra kell kerülnie. Az igazi próbában derül az ki. Ó, mennyi mindent tudunk mondani próba nélkül, mennyire tudjuk mondani, hogy igen, mi így és így nem bukunk el, ezt valljuk, de amikor jön a próba, akkor kiderül, hogy mi van az ember mélyén. Akkor vizsgázunk, testvérek. A próba felfedi a szív valódi állapotát. Nézzétek, József ragyogó próbát csinál a testvéreknek. Nagyon hasonló körülményeket teremt, mint ami volt 22 évvel ezelőtt, amikor gyűlölték őt, Józsefet, és el lett adva rabszolgának, nagyon hasonlatos körülményeket teremt. Gondoljátok el, hogy Benyámint ugye ugyanúgy Ráhel a kedves feleség szülte, aki csak 2 fiút szült, ugye 13 gyermeke van Jákobnak, 12 fiú, egy leány, 2 szült a kedves feleség, ugye csak őt akarta Jákob elvenni, emlékeztek a sorozat korábbi részére, hogy aztán hogyan lett összesen 4 felesége, ezt nem ő akarta így, viszont József és Benyámin a kedves feleségtől volt. Talán ezért is volt egy kicsit drága neki ez a 2 fiú gyermek, és ezért is voltak a testvérek nagyon irigyek Józsefre, és gyűlölettel vették körbe. Ott akkor az volt a helyzet, hogy az apa szeme fényét elvetik, vagy befogadják. Akkor gyűlölték, elvetették, József ugye Egyiptomba kerül. Most Benyámin lesz úgy, ott előttük, mint az apa szemefénye, és dönteniük kell, veszem Benyámin, és mi éljünk szépen tovább, vagy félreteszünk mindent, nem az irigység és a féltékenység szerint döntünk, hanem a magunk életét hátrább helyezve Benyámin életét mentjük meg. Ragyogó egy próba. Nagyon-nagyon kitűnő egy próba. Tudjátok, több bibliai történetből lehet mondani azt a tanítást, hogy Isten is így cselekszik, hogy nagyon gyakran visszavisz bennünket a bukás színhelyére. Ahol egyszer elbuktál, oda Isten visszavisz, nem fizikailag, lokálisan kell érteni azt, hogy a helyszínére a bukást akar, hanem egy nagyon hasonló körülmény közé visszavisz, hogy megmutathasd, hogy most már nem buksz el. Emlékeztek az új szövetségben Péter apostolra, aki nagycsütörtök éjjel a kakas megszólalás előtt háromszor is letagadja, hogy Jézust ismeri, történik ez a főpap udvarában. Az apostolok cselekedetei negyedik részében ismét Pétert látjuk a főpap udvarában, a Sanhedrin előtt, visszavitte Isten a bukás helyszínére, és gyönyörűen hitvallást tesz Péter. Nincsen üdvösség senki másban, csak a Jézus Krisztusban, mert nem adatott más név az embereknek, aki által üdvözülhetnének. És azok a főpapok, akik előtt korábban ő tagadott, most hallhatják Péter győzelmes hitét. Megpróbáltatott Péter, visszavitetett a bukás helyszínére, de most győzött. Hát hála az Úrnak, hogy József testvéreiről is ugyanezt elmondhatjuk. Visszaviszi őket Isten a bukás körülményei közé, kvázi a bukás színhelyére. Ott van Ráhel másik gyermeke, az apja szemefénye, az apjuk szemefénye, Benyámin. Ő dönteni kell. Mondhatták volna azt, hogy hát akkor maradjon Benyámin. Rabszolgaként mi mossuk kezeinket, megyünk haza. Apánk meg majd csinál magával valamit. Nem ez volt. Júda gyönyörűen előáll, és elmondja Józsefnek, hogy hogyan vállalt kezességet Benyáminért. És teszi Benyámin életét a saját élete elé, és egy győzelmes hitről tesz bizonyságot, hogy most más van a szívükben. A testvérek szívében már nem irítség, féltékenység és gyűlölet van, de megtanultak valamit Istentől, az egy másik élete drágább, mint az enyém. Isten előtt kedves az, hogyha a másik életét a magam elé helyezem, és úgy hozok döntést, hogy mi a kedves az Isten előtt. És nem úgy hozok döntést, hogy az én gonosz szívem mit akar. Testvérek, a próba mindig a szívnek a vizsgája, és itt mindig döntést kell hozni. Nagyon érdekes dolgot mondok nektek, amikor igazi mély próbába kerülünk, akkor nagyon gyakran ezt a döntést meg kell hozni az érzelmeink ellenében, a félelmeink ellenében, az értelmünk ellenében, és csak azt kell nézni, hogy Isten igéje szerint mi lenne a helyes. Az érett hit tud így dönteni, hogy nem érzelemből, a legtöbb ember érzelemből dönt, különösen az asszonyokra, nőkre jellemző ez, hogy érzelmek alapján döntenek. A férfi emberek többnyire az értelmük alapján, vagy elsodorja őket a szívük és a vérük, de itt ezt mindet félre kell söpörni. Döntéssel hozni az alapján, hogy az Isten szín előtt mi a helyes. És még egyszer mondom, nagyon gyakran ezeket a döntéseket, nehéz döntések, az érzelmeink ellenében, a félelmeink, az értelmünk ellenében, a szívünk ellenében meg kell hozni, és akkor arasz győzelmet. Megkérdezi tőlünk Isten igéje, hogy az Úr megpróbálna, visszavinne olyan körülmény közé, ahol már elbuktál, ahol már kudarcot vallottál. Mi lenne most? Próba és vizsga, ez a címünk, és a próba mindig a szív vizsgája. Hogyan vizsgáznál ma? Hogyan döntenél most? A testvérek döntése, ugye Júda, a szószóló, gyönyörűen egybe hangzik. A testvérek szívének a rezdülése Júdáéval, a saját életünket is föláldozzuk, itt maradunk rabszolgának, de ő a Benyámin, ő hadd menjen haza az apa szemefénye. Gyönyörű döntés. Kezdjük avval, testvérek, hogy Isten próbára tehet egy embert, egy családot, egy népet, vagy akár egy egész világot, és a reformáció korában végig gondoljuk, Isten mindet egyszerre hozza el. Mindet egyszerre hozza el. Ugye 1517-ben indul a reformáció, Luther Márton ezen az október 31-i napon, ez tegnap volt ugye naptár szerint, szögezi ki a Wittenbergi Vártemplom kapujára azt a 95 pontból álló tételt, amit még nem a reformáció igazi tételei, hanem a bűnbocsátó cédulák, úgynevezett búcsú cédulák elleni bibliai érvelés, hogy Isten kegyelme adhat bűnbocsánatot, nem azért, hogy pénzért veszek kegyelmet, mert ilyen nincsen. Tehát így indul el a reformáció. Isten sok mindenkit próbára tett a reformációban. Ha belegondoltok, hogy milyen komoly próba volt ez, és mekkora visszhangja volt egész Európában, akkor belegondolunk, hogy mindenkinek állást kellett foglalni. Döntenie kellett, hogy az Isten igéje szerint gondolkodok, elfogadom-e, amit a Biblia tanít, vagy beállok valami másik sorba, ahol éppen valami pénzügyi érdek, vagy éppen az, hogy ne bántsanak, tehát a félelmeim szerint döntök. Rengeteg minden más érdek szerint kellene dönteni. Isten megpróbálta akkor a papokat, Luther kortársait, megpróbált családokat, hiszen tudunk ilyen történetekről a reformáció korában, hogy családok szakadtak szét, mert van, aki a bibliai tanítás mellé állt, van, aki megmaradt a régi, befeketedett, besötétedett, hamis tanítás mellett, és családtagok egymást jelentgették föl az inkvizíciónál. Megpróbál Isten családokat is. Megpróbált Isten egy egész népet is, hiszen ha belegondoltok, hogy elindul német országból, német anyanyelvű területről ez, de belecsendül egész Európa ebbe a reformációba. Magyarországon akkor török idők vannak. Nagyon nagy mélységben, nyomorúságban van a magyarság. Ez az a kor, amikor az összes európai nép megduplázódik, tehát gondoljatok bele, hogy ahol mondjuk 5 millióan voltak, ebben a 100 évben megduplázódtak, 10 millióan lettek, a magyarság a 150 éves török uralom alatt 6 millióról 3 millióra csökkent. Mi lefeleződtünk. De a reformáció tanítása viszont megmenti a magyarságot. Közel 100%-a áll át a református és evangélikus hitre a magyarságnak, mert az ige az, amiben látják életük üdvösségét. De megpróbál Isten nagy személyeket is a reformációban. Hogy 1521-ben van a Wormsi birodalmi gyűlés, oda beidézik Luthert, ezt 5. Károly, a fiatal császár idézi be a pápa utasítására, hogy akkor Luther mondja el a tanait. Mentességet ígérnek nekik, de hát már készen van az egész terv, hogy eljön Luther a Wormsi birodalmi gyűlésre, aztán ott elfogjuk, kivégezzük. Ugye tudjuk, hogy hát Husz János ugyanígy járt, nem, ugye a történelmi ismétli önmagát szokták ezt mondani, úgyhogy nem volt igazán garancia 5. Károly császárnak ez a menlevele, hogy hát jöhetsz, bármit mondhatsz, nem lesz semmi baj. Bölcs Frigyes százválasztó fejedelem áll Luther mellett, ő meghozta a döntését a reformáció mellett, 5. Károly nem. Amíg ott van a 100 választó fejedelem a Wormsi birodalmi gyűlésen, addig úgy tűnik, hogy 5. Károly is hát támogatja Luthert. Bölcs Frigyesnek aztán haza kell menni valami más ügyből, egyből fordul a kocka. Mert döntést kell hozni. Mert Isten megpróbálja 5. Károlyt is. Megpróbálta 10. Leó pápát is. Aki ugye hát küldi a kiátkozó bullát, ezt ugye Luther Márton elégeti a wittenbergi vár udvarán, nyilvánosan az egyetem ifjúság újongása mellett. Mert itt döntést kell hozni, hogy az Isten evangéliuma mellett állok, a tiszta ige mellett, vagy beállok valami másik sorba, ami meg nem az Isten útja. Amikor az Úr megpróbál, akkor mindig döntést kell hozni. Próba és vizsga. Isten próbál, ami szívünk meg vizsgázik. Mi van abban? Mi is megpróbáltatunk, testvérek. Egy olyan korban élünk, nem kell nagy példákat hozzak. Rettenetes mesekönyvek látnak napvilágot, amelyek az Isten mértékét tipossák. Rettenetes dolgok történnek a világban. az Isten igének a mértékét, vagy az amellett kiálló állami embereket, bármilyen népből is legyenek, hazugságokkal, árvánnyal próbálják félreállítani. Hatalmas próbák alatt van a mai világ is, és döntést kell hozni. Hova állunk? Mi az, ami mellett kiállunk, támogatjuk, vagy a saját picike életünket féltjük, és inkább beállunk a gonosz többség mögé, csak nehogy valami bajunk legyen? Vajon hogy vizsgázunk a próbában? Napvilágra kell jöjjön, hogy mi van a szívben. Az ige, amit olvastam a példabeszédek könyvéből, még egyszer hallgassuk meg, a példabeszédek 14.33. Az értelmes ember szívében bölcsesség lakik, de az is kitudódik, hogy mi van az ostobákéban. A példabeszédek könyve különösen szókimondó, rengetegszer használ a bölcs Salamon erős kifejezést, ostobák, bolondok, ugye a hamisakra, a nem igazakra. Itt nem úgy kell érteni, hogy aki lexikálisan buta, az lenne az, aki nem az igazak közé számláltatik. Itt valami lelki okosságot kell érteni. Bölcs Salamon azt mondja, hogy kiderül, hogy mi van az igazak szívében. A bölcsesség kezdete ugye az Úrnak a félelme. Tehát a bölcsek szívében, akik Isten félők, mindig kiderül, hogy ő, az ő szívük, hogy dönt. Mi az a mérték, mi az az értékrend, ami alapján döntenek. De az is kitudódik mindig, hogy mi van a másik ember szívében, aki nem az Isten félelem szerint dönt. Aki e világ szerint dönt. Aki mulandó érdekek szerint dönt. És őket mondja Salamon ostobáknak. Mert hosszú távon ez az ostobaság, hogy beállok valami mulandó érdek miatt a sátán mögé, a vesztes oldalra. Megpróbáltatunk. Hova fogunk állni? Jézus Krisztusnak a jövetele az egész világ felé egy próba. Isten örökkévaló szeretetével küldi el Jézust erre a világra. Egyszülött fia otthagyja a mennyet, leveti az isteni dicsőségét, emberré lesz, emberi testet ölt. Eljön erre a világra, és nézzétek meg, hogyan döntenek emberek. A napkeleti bölcsek eljönnek, hogy leburulva imádják őt. Heródes király kiküldi Betlehembe a katonáit, hogy minden 2 évesnél fiatalabb fiúgyermeket öljetek meg, nem kell nekem konkurencia, más király. És kiküldi, és ugye lemészárol Heródes kis serege, ki tudja mennyi fiúgyermeket Betlehem környékén. Heródes is hoz egy döntést. És amióta Jézus Krisztus erre a világra eljött, minden ember hoz egy döntést. Kell nekem ez a Jézus? Kell-e nekem az Isten fia, az ő szeretete, az evangéliuma? Kell-e nekem tőle a bűneim bocsánata, vagy nem kell? Őt küldte az Isten. Őt adja neked is az Úr. Ő a te megváltód. Ha kell ő neked, benne adja neked Isten bűneid bocsánatát. Benne adja örök üdvösségedet. Benne adja minden áldását, minden szeretetét. De ha nekünk nem kell Jézus, ami más döntést hozunk, akkor ezen az utolsó napon csak magunkat okolhatjuk, ha nem oda kerülünk, ahova szeretnénk. Egy történettel fejezem be ma is. Volt egyszer egy földműves, aki szorgalmas munka után megjött este a mezőről, és a háza a falu végén volt, és elfáradtan leült a háza bejáratába a küszöbre, kicsit élvezte a jól megérdemelt pihenést, gyönyörködött a naplementében, megköszönte az Úrnak, hogy adott erőt ahhoz a naphoz, és az úton eközben jött egymás után 3 ember, az első ránézett erre a földművesre, meglátott a kapu bejáratába üldögélni, és a következőt gondolta róla. Úgyhogy nem is ismerte. Ez biztos egy nagyon lusta ember, hát itt üldögél a kapuba, biztos egész nap nem csinált semmit. Itt lustul egész nap, úgyhogy itt vágy. Jött a másik ember, ennek az volt az első gondolata, itt ül az ember a kapuba, biztos ez egy nagy szoknyapecér, azért ül itt, hogy nézegesse az elmenő nőket meg a lányokat. hát, milyen emberek vannak. Jött a harmadik, ránézett, és azt mondta, hogy ez biztos egy nagyon szorgalmas ember, és most élvezi a nap végén a megérdemelt pihenést. Látszik, hogy elfáradt, dolgozott keményen, most picit megállt a nap végén, elcsendesedik, teste, lelke megpihen. A földművesről nem olyan sokat tudunk, de erről a három emberről nagyon sok mindent megtudhatunk abból, amit mondtak. Amit kimondtak másfelé, ahogyan gondolkodtak. És emlékezünk a példabeszédek igéjére, kitudódik, hogy mi van a bölcsember szívében, de az is kitudódik, hogy mi van az ostobákéban. Nagyon sokszor elárul bennünket a mi szavunk. Az első ember, aki lustának titulálta a földművest, ő maga volt a lusta ember, kiindult saját magából, gyakorlatilag elárulta, hogy hát ő mit csinálna, hát egész nap lustálkodna, ücsörögne, és azt gondolta, a másik is ilyen, hát én is ilyen vagyok. A második emberről kiderül, hogy ő tele van tisztátalansággal. Hát ő az, aki egyébként azért szokott az utcán lődörögni, vagy esetleg kinézni az ablakon, mert nézegeti a nőket meg a lányokat. Ő van tele tisztátalan vágyakkal, és azt gondolja, hogy a másik férfi, aki ott ül elfáradva az ajtóban, ő ugyanilyen, úgyhogy gyakorlatilag saját magáról állapította meg a dolgokat, hogy ő milyen. A harmadik valószínűleg egy szorgalmas ember, akinek a gondolatvilága is ott volt, hogy dolgozni szorgalmasan, hűségesen, aztán megpihenni. Isten is így rendelte. Hogy dolgozzunk, éljünk a kezünk munkája szerint, és ő megáldja majd a pihenésünket. Mindig kiderül, mi van az ember szívében. És különösen akkor áruljuk el magunkat, amikor mi másokról beszélünk. Próba és vizsga. Jönnek az alkalmak, jönnek Istentől a próbák, nem tudod mikor, nem tudod melyik kis apró jelenet, amikor hozol egy döntést, kimondasz egy mondatot, megpróbáltattál és vizsgáztál. Mi fog kiderülni akkor a te szívedből? Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, testvérek, imádkozzunk. Köszönjük neked József történeteit, Urunk. Olyan jó nézni József testvéreiben a változást. Olyan jó rájuk nézni, hogy már nem a gyűlölet, a féltékenység, az irítség beszél belőlük, hanem teljesen más indulat van már a szívükben. Nem a másik életét hagyják veszni, hanem inkább a magukét, hogy a másikat megmentsék. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd beszél velünk, megérintesz, személyesen beszélsz, Urunk, hogy te a szívünkre vagy kíváncsi. Nem arra vagy kíváncsi, amit mutatunk a másik embernek. Nem arra vagy kíváncsi, amit akarunk, hogy gondoljanak rólunk. Te pontosan tudod, mi van ott benn a szívben. Áldott légy azért, hogy próbákat adsz nekünk. Hiszen te tudod, mi van bennünk, de mi magunk nem ismerjük magunkat. Ahogy Péter apostol is fogadkozott nagy csütörtök este, hogy ő soha nem tagad meg téged, mert nem ismerte magát, és még aznap éjjel háromszor letagadta, hogy ismer. Urunk, mi is nagyon gyakran nem ismerjük magunkat, és szükségünk van a próbákra. Kiderüljön, mi van a szívünkben. Mi az az értékrend, ami alapján döntünk. Hova állunk be, milyen sorba, és kell-e nekünk az Úr Jézus, az ő evangéliuma. Háttérbe tudjuk-e magunkat helyezni a másik életért? Tudunk-e igét szerint döntést hozni, akár az érzéseink, a félelmeink, az értelmünk ellenében? Csak azt nézd le, hogy mi a te szíved előtt a kedves. Urunk, könyörülj rajtunk, hogyha megpróbálsz, a szívünk jól vizsgázzon. Őrizd meg minket a bukástól, és a visszaviszel kudarcok helyszínére, ha tudjunk gyermekeid szerint, keresztényként győzni. hitáltal Jézusért. Kérünk a gyászoló testvéreinkért, ajándékozz meg őket vigasztalással, békességgel, kegyelmeddel. Kérünk a betegjeinkért, adj nekik gyógyulást. Kérünk szeretteinkért, a szívünkért, cselekedd meg velünk drága terveidet. Áld meg, Urunk, a te nagy irgalmadból. Köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. A csendes percben mindenki a szíve fohászát vigye oda bizalommal Jézus Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Testvérek, a záró énekünk a 217-es luteri éneknek a két utolsó verse, a 4-es, 5-ös vers, majd kivonulás előtt a himnuszt is elénekeljük még. 217-esének negyedik verse pedig így kezdődik. Erősek legyünk hitünkben, bízzunk csak az Úristenben.
Bár sok az emberek vége.